Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, Jézus Krisztustól. Amen. A 130. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 130. Zsoltár első versével valljunk így módon, te hozzád teljes szívből kiáltok, Istenem. Helyünket elfoglalva a 225. dicséretből énekeljük az első három verset. Az első így kezdődik, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Hallgassuk meg a mai napra szóló evangéliumot Lukács evangéliumának 17. részéből, a 11. verstől kezdve.
Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk. Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Altra borult Jézus lábánál és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt. Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akad más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen. És azt mondta az Úr, kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Drága mennyi édesatyánk, olyan hálások vagyunk neked, hogy eljöhettünk a te házadba hallgatni a te igédet, a te igéd által gyógyulni, hogy mi is hozzá tudjunk kiáltani. Drága mennyi édesatyánk, olyan sokszor kiáltunk hozzád segítségért, és amikor te megsegítesz minket, akkor elfelejtjük, hogy honnan kaptuk a te végtelen ajándékodat, és saját érdemünknek tekintjük. Kérlek, atyámat, hogy mindig tudjunk hozzád visszamenni, és téged dicsérni azért, aki vagy, és azért, amit tettél, és mi magunk pedig bűnbánóan eléd borulva, tudjunk téged dicsérni, és magunk egyre kisebbek legyünk, és hogy te legyél az első az életünkben. Drága Istenem, te áld meg az igédet, te taníts minket ezáltal, és te légy itt velünk, te add, hogy tiszta szívvel tudjunk te rád figyelni. Tied, Uram, a dicsőség. Amen.
Isten ígéje oldozzon fel bennünket. 103. Zsoltárból így szól hozzánk az ige. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy, nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk, mert amilyen magasan van az ég a föld felett, oly nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amen. Az ige hirdetésre készüljünk énekversmondással, a megkezdett 225. dicséretünknek 4. és 5. versét énekeljük. Felséges Isten, te néked könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Istenünk üzenetét ma délelőtt a Szentlélek segítségül hívásával hirdettem néktek Lukács evangéliumának 17. részéből, az előbb felolvasott bibliai részből, a 19. versből különösképpen is, mely így hangzik, és ezt mondta az Úr, kelj fel és menj el, a hited megtartott téged. Foglaljátok helyet. Ma az egész világon a legismertebb és a legtöbbször használt szavak közé került a járvány miatt a social distance kifejezés, amit magyarul távolságtartás szóval fordítunk. De egyáltalán nem új fogalom és nem új tapasztalat ez, hiszen szinte egyidős az emberiséggel már az Édenkertben létrejött a távolságtartás. Ember és ember között, Isten és ember között is. És a felolvasott bibliai történetben, mely a 10 leprásról szólt, többszörösen is olvastunk a távolságtartásról, de annak megszűnéséről is. Vezessen hát bennünket a Szentlélek, hogy ma megérthessük ennek üzenetét egészen személyesen. Az első távolságtartásról a történet földrajzi helye szól. Samária és Galilea határa. A Galileából Jeruzsálembe északról délre igyekvő zarándokok legrövidebb útja Samárián keresztül vezetett volna, hiszen Samária földrajzilag az északi galileai rész és a déli júdeai rész közé volt beékelve. De a zarándokok inkább plusz egy napi gyaloglást vállalva, Samáriát kikerülve mentek a Szentvárosba. A hithű zsidók ugyanis elkülönültek a kevert vallású samáriaiaktól. Samáriában ugyanis olyan emberek leszármazottai éltek Jézus korában, akik a babiloni fogság idején lettek betelepítve Izrael északi részére, Samáriába, és ezek szíriai és mezopotámiai népek voltak, és ők beépítették vallásuk rendszerébe Mózes 5 könyvének előírásait, úgy, hogy közben megtartották ősi bálványaikat is. Így jött létre az ő kevert vallásuk, melyet a fogságból aztán hazatérő zsidók nem fogadtak el, és nem tekintették ezeket a népeket igazi izraelieknek, és ebből következett aztán, hogy két népcsoport elkülönült egymástól, és egyre nagyobb és egyre erőteljesebb lett a távolságtartásuk. Ebből következett, hogy mindig vitatkoztak egymással, hogy hol lehet igazán Istent imádni, a Garizim hegyén, Samáriában, vagy Jeruzsálemben, a Sion hegyén. Aztán ennek a vitatkozásnak gyűlölködés lett az eredménye, kölcsönösen megvetették egymást, szóba se álltak egymással, utcán is messze elkerülték egymást, ha mégis valahogy úgy adódott, hogy egy zsidó találkozott samáriaival, és mindenről olvashatunk a 2 Királyok 17-ben. De Jézust nem a távolságtartás, nem az előítélet, nem a teológiai okoskodás, nem a sértődés, és nem is a rossz indulat vezette, hanem az Isten szeretete, mely az egész világot átfogja, és megtérésre hívja. Erről szól a János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, az egész világot, mindenféle népet és nemzetet. Tehát Jézus nem kerülő úton ment Jeruzsálembe az ünnepre, hanem a rövidebb úton, Samárián keresztül. Sőt, még be is tért ebbe a Sikár nevű faluba, mert Jézus előtt nincs személyválogatás. Mindenki kedves előtte, aki az ő áldását keresi, aki őt kéri, és minden olyan területre ki akarja terjeszteni Isten országát az Úr Jézus, ahol ő hozzá fordulnak. A második távolságtartás, amiről a történet szól, egy betegség, a lepra miatt jött létre. A lepráról biztos már tudtok valamit, egy nagyon gonosz és alattomos betegség, 4-5 évig is lappang, jelek nélkül, és közben fertőz. A kórokozók érzéketlenné teszik a testrészeket, mert az idegvégződéseket támadják meg, és az érzéketlenség miatt sok baleset és tragédia éri a betegeket. Jézus idejében ez a betegség emberileg gyógyíthatatlan volt. Ma már van gyógyszere a leprának, vagyis a gyógyszer van a lepra ellen, és ha időben kezelni kezdik, azaz nem titkolják el, hanem a legelső jelnél megkapja a beteg a gyógyszeres kezelést, akkor súlyosabb következmények nélkül ki lehet kerülni ebből a fertőzésből. De Jézus korában nem volt más emberileg használható jó megoldás, csak az elkülönítés és a kirekesztés. Szigorú távolságtartási szabályok voltak erre nézve, 3 Mózes 13 ír erről. A fizikai fájdalmaknál talán még nagyobb volt a lelki fájdalom, a lelki teher a leprás életében, mert el lett különítve, ki lett rekesztve a családjából, a gyülekezetéből, a polgári közösségből, a falu közösségből, vagy a városi közösségből, és ennél is még talán nehezebb volt az a tudat, amit az akkori írástudók és papok hirdettek és tanítottak, hogy mindez az Isten büntetése, az Isten ítélete és az Isten haragjának a megjelenése. Tehát még a külső terhek mellett ezt a belső lelki terhet is hordozta a megfertőzött ember, hogy ő még Isten előtt is utálatos. A törvény előírása szerinti távolságtartásra magának a leprásnak kellett figyelmeztetnie a közelébe érkezőket. Például botjaikra csengőket szereltek fel, és azt kellett nekik állandóan rázniuk, és ha valaki közeledett feléjük, kiabálni kellett, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. Így biztosították az egészségesek a távolságtartás által, hogy ki legyenek zárva a fertőzésből. Tehát Jézus a távolságtartás földrajzi helyén, Galilea és Samária határán találkozott 10 távolságtartásra ítélt halálos beteggel, akik a törvény szerint távol megálltak, amikor Jézust meglátták és kiáltottak. De akkor valami szokatlan dolog történt, mert, hogy is mondtam az előbb, mit kellett kiáltaniuk? Az, hogy tisztátalan vagyok, tisztátalan vagyok. És ők mit kiáltottak, mit hallottunk? A törvény szerint itt? Nem. Hanem egészen mást. És így kiáltásuk nem az elriasztásnak a szava volt, hanem a segítségkérés szava. Mert azt kiáltották, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Könyörülj rajtunk! A megszólítás, Jézus Mester, a tanítványok által használt kifejezés volt, ami azt jelentette, hogy ők a tanítványok hitével és bizalmával kiáltanak Jézushoz, és ezért alkalmazzák ezt a megnevezést. És most nem valami alamizsnát kértek csupán, nem egy olyan napi segítséget, amely által tovább tengedhetik az életüket, hanem valami egészen más megoldást, valami különleges megoldást, végleges megoldásért kiáltottak, mert könyörületet és irgalmat kértek, mint egy királytól. Mert Jézusra így tekintettek. Ő egy király, aki alattvalói felé kegyelmet és irgalmat tud gyakorolni. És ez lesz az életben maradásnak a feltétele. Megkapják-e ezt az irgalmat és ezt a kegyelmet? És ezért ebben a kiáltásban benne volt a remény is, hogy Jézusban tényleg eljött az Isten országa, mint ahogy ezt Jézus szolgálata kezdetén meghirdette. És benne van az a remény, hogy a templomi istentiszteletből bár ki vannak zárva, de az Isten országából nem. És részesedhetnek ők is az Istennek országából, és annak áldásaiból, hogy az Isten országából nekik is van kegyelem. Bőséges a kegyelem, és itt nincs távolságtartás az Isten országában. És ez nekünk azt üzeni, hogyha érezzük magunkban a bűn halálos kór okozójának a mérgét, erejét, akkor van remény Jézusban. De tényleg egyedül csak Jézus Krisztusban, semmi és senki másban nincs reményünk. Nekünk, kik megfertőzöttek vagyunk a bűn által. Jézus a mi reményünk. Akiről azt olvassuk az Apcsel 10.38-ban, hogy Isten felkente őt, ezért Messiás a neve, felkent, a Szentlélek erejével, és hatalommal lett felkenve az Atya által, hogy meggyógyítson és megszabadítson mindenkit, aki az ördög igájában vergődik. És akkor ez egy nekünk szóló örömüzenet ma, hogy van szabadulás Jézus Krisztusnál, mert mi mindannyian az ördög igájában vergődünk, bűn alá regesztettek vagyunk, és nem vagyunk képesek a magunk erejéből, vagy bármilyen emberi erő által kiszabadulni ebből, csak szüntelenül vétkezni tudunk, és ezáltal az életünk menthetetlenül tart a halál, a pusztulás, az ítélet felé. De Jézustól lehet hittel, bizalommal és bátran segítséget kérni. De kérni kell, és nem csak várni, hogy majd ránk száll a kegyelem, meg sajnálkozni, hogy nincsen, vagy de jó lenne, ha lenne, vágyakozni utána, hanem itt azt kell megértenünk, kiáltani kell, kérni kell, Jézus Mester, könyörű rajtam, gyógyíts meg, tisztíts meg, Jézus, benned van minden reményem. Erre bíztat tehát elsőképpen ebben a távolságtartási létünkben ez a történet, hogy kiálts Jézushoz, kiáltsunk Jézushoz, mert nála van szabadulás. És azt olvastuk aztán, hogy Jézus meglátta őket. És ez a kifejezés, ez a látásra vonatkozó kifejezés az eredeti szövegben egy irgalmas odafordulást is jelent. Nem csak, hogy oda pillantott Jézus, hanem úgy nézett rájuk, hogy közben egész lényével feléjük fordult, ami jelzi, hogy az Isten országának áldása most meg fog nyilvánulni. De Jézus válaszával próbára tette a betegek hitét, mert nem mutatott semmi messiási jelt, amit lehetett volna várni, nem mondott gyógyító szavakat, nem tett prófétai cselekedeteket, mint máskor, és sokszor, és úgy általában, hanem csak ennyit mondott, menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. Ez volt a törvény szerinti útmutatás, hogyha valaki úgy érezte, meg úgy látta magán, úgy tapasztalta, hogy meggyógyult, akkor menjen el, mutassa meg magát a papnak, mert Csak a papnak volt felhatalmazása arra abban az időben, hogy valakit, aki korábban leprás volt, egészségesnek nyilvánítson. És itt jött a hitnek a próbája. Mert történt valami? Ugye nem? És lehetett volna elkezdeni okoskodni, hogy na hát ennek semmi értelme nincs. Hát itt vannak a bebugyolált kezeink, hogy eltakarjuk a leprát, meg ezt a szörnyű betegséget. Hát betegek vagyunk, minek oda menni? De kiderült, hogy a hitük nem csak egy menekülési vágy volt, hanem igazán őszinte bizalom Jézusban, az Isten fiában, a Messiásban, a felkentben. Mert bár nem értették, hogy miért kell nekik ezt tenniük, mert hisz még nem egészségesek, nincs mit megmutatni a papnak, csak a betegséget, arra meg már rámondta a pap, hogy tisztátalan vagy. Nem értették tehát, hogy miért mondja ezt Jézus, de bíztak, hittek, és ezért engedelmeskedtek. És elindultak a papokhoz. És ez az engedelmesség, tehát a hitből fakadó engedelmesség tette lehetővé, hogy Isten beavatkozzon, természetfeletti módon, csoda módon beavatkozzon az ő életükbe. És mi történt? Mire a papokhoz értek, meggyógyultak, megtisztultak, a sebek, a gennyes fertőzések eltűntek róluk. És amikor odaálltak a papok elé, és leszették a gyolcsokat, mindenféle rongyokat magukról, akkor tiszta volt kezük, lábuk, arcuk. És a pap mondhatta, tiszta vagy, meggyógyultál, mehetsz haza a családodhoz, mehetsz a gyülekezetedbe, visszatérhetsz a polgári életben. És most gondolkodjunk el, megállva itt a történetben egy pillanatra azon, hogy miért van az, hogy olyan sokszor kiapad az Isten áldása az életünkben. Kapunk is áldásokat, de ezek az áldásforrások olyan hamar elapadnak. Miért tapasztalunk oly keveset Isten gyógyító és szabadító erejéből? Lehet, hogy az okoskodásaink és az engedetlenségünk miatt van. Mert Jézus szavát, az ígét sokszor értelmünk ítélő széke elé állítjuk. Mit jelent ez? Azt, hogy amit esetleg nem értünk, vagy ami nem tetszik nekünk Isten szavából, az ígéből, azt félretesszük, és annak nem engedelmeskedünk. Sokkal jobb lenne mindannyiunknak egész biztos, ha kimondanánk, mi is. Jézus, nem értem, de megteszem a te szavadat, a te ígédet. És nem válogatok az ígék között, hogy melyik kedves igém, hát ez nem kedves, ezt félreteszem. Hanem amit mond, és bármit mond, megteszem. Mert Jézus, bízom benned. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Ismeritek a szép éneket, de milyen jó lenne, ezt igazán szívből és minden nap megújulólag el tudnánk mondani, hogy bízom abban, hogy Jézus, te jót mondasz, te mindig jót mondasz, mert a te szavad, a te ígéd igazság. Te tudod, hogy mi kell nekem, te jobban tudod, mint én, hogy nekem mire van szükségem. Több bibliai történetben olvashatunk erről. Például a kánai mennyegzőn, amikor Mária azt mondja a szolgáknak, bármit mond nektek, megtegyétek. Mert ott is, aztán Jézus szájából egy emberileg érthetetlen parancs hangzik el. De a szolgák megteszik, és Jézus megmutatja az ő hatalmát. És első jelként cselekszik. És amikor van az általunk csodálatos halfogásnak ismert történet, akkor is Jézus szavára, hogy menjünk beljebb, és vessétek ki a hálót, Péter apostol mit mond? Hát, én nem így gondolnám, de most alárendelem a gondolatomat, és az éjszakában tapasztalt kudarcomat a te szavadnak. És azt mondta Péter, a te szavadra immár kivetem a hálót. És mi történt? Csoda történt. Mert tele lett a háló egy nem várt időben, egy nem várt helyen. Mert valaki engedelmeskedett Jézus szavának. És így van ez ma is. És így lesz ez ma is. És így van velünk is. És így lesz velünk is. És ahol Jézus feltétlen engedelmességet talál, ott ma is közbe avatkozik. Közbe tud avatkozni, és csodát tesz, és megmutatja az ő erejét és hatalmát. Bibliai történet feljegyzi, hogy bizony, ahol viszont hitetlenkedve fogadták őt, ott nem tudott semmit se cselekedni szinte. Így olvassuk Názáretben, ahol kritizálták Jézust, meg így lenézve mondták, kicsoda ez, hát ez a József fia, gyerekkorunktól kezdve itt játszottunk vele együtt, és nem hittek benne, hogy ő az Isten felkentje, és ez van megírva a Szentírásban, nem is tudott ott csodát tenni az ő hitetlenségük miatt. Tehát járjunk hitben, olyan hitben, aminek a következménye a feltétel nélküli engedelmesség. Hozzunk tehát mi is jó döntéseket az engedelmesség útján. És aztán mit láttunk tehát? Az, hogy a leprások átérték, hogy Jézus szavának jó engedelmeskedni, és bár nem érhették tetten Istent, hogy hogyan dolgozik, nem figyelhették meg a csodát, de az eredményt láthatták, és tisztákká lettek. Micsoda boldogság volt ez. Talán el se tudjuk ezt képzelni, hogy milyen hatalmas változás ez az ő életükben. Akik a halálra vártak, menthetetlenül, mert tisztátalanok voltak, és most pedig kiabálhatták. Tiszta vagyok. Már nem azt kellett kiabálni, hogy tisztátalan vagyok, hanem hogy tiszta vagyok, tiszta vagyok, tiszta vagyok. Jézus megtisztított engem. És futottak haza, hogy megöleljék a szeretteiket, hogy visszatérjenek a rendes, normális életbe, hogy mert vége lett a távolságtartásnak. De a történetnek, ahogy hallottuk, itt nincs vége. Mert így folytatódott, hogy de egyikük 9 szaladt haza, egy viszont nem. Egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult. És itt az eredeti szövegben igen egy nagyon mély tartalmú látta szó van, amely kifejezi azt, hogy az az ember nem csak fizikailag látta a kezeit, a lábait, a meggyógyult tagjait, hanem a látható dolgok mögé is látott, és összerakta a lelkében az eseményeket, hogy itt Jézus csodát cselekedett. Hogy nem csak annyi van, hogy hú, ez ma egy fantasztikus dolog. Ma ez egy jó nap. Ez ma egy szép nap nekem. Micsoda mázlim van nekem. 1 millióból 1-vel megtörténik, vagyis hát itt velünk a 10-zel megtörtént. Ó, ő valami többet felismert ennél. És a gyógyulás mögött felismerte a gyógyítót, az ajándék mögött az ajándékozót, az Isten fiát, az Isten felkentjét, a messiást. És ez az egy ember nem hazaszaladt először, hanem visszatért Jézushoz, s már, mit olvastunk?
útközben hangosan dicsőítette az Istent. Mert lehet, hogy nagyon sokakkal találkozott ott. Hú, hát ez leprás volt. Nézzétek, most nincsenek rajta a kötések. Most tiszta az arca, a tagjai. És ő pedig mondta, igen, Isten meggyógyított engem, dicsőség Istennek. Hangos szóval dicsőítette az Isten. Nem csak úgy mormogta félhangosan magában, hogy hála Istennek, hanem hangosan kiáltotta, mert eddig a kárhoztatás szavát kellett mondania, hogy tisztátalan vagyok, ezt kellett kiabálnia, most meg kiabálta teli torokból, hogy dicsőség Istennek. És tudjátok, egy csodálatos missziót folytatott ez az ember ezzel, hogy míg visszaért Jézushoz, mindenki hallhatta, hogy Isten itt cselekedett. És Jézushoz érve, leborult Jézus előtt, és ez a leborulás jelzi, hogy megérintette Jézus lábát. Milyen szép kifejezése ez a jelenet annak, ami ennek az embernek a lelkében mehetett végbe. Hogy a történet elején ugye távol áll Jézustól, most pedig odaborul megérintve a mestert. Először csak messziről kiabált oda Jézusnak. Jót mondott, Mester Jézus, könyörülj rajtam, de most meg ott volt Jézussal, közvetlen közelében, hálatelt szívvel, és beszélgetett Jézussal. Érdekes ez a beszélgetés, hogy azt kérdezi Jézus, hát a többi 9 hol van? Valahogy olyan szomorúság érződik Jézus szavaiból. Hát csak egy jött vissza a hálát adni. Hát a többi 9 nem hálás. Mi történt velük? De ez az ember hálás volt. Leborult Jézus elé. És ez azt jelentette, ez a leborulás, Jézus Krisztus, te vagy az életem ura. Már nem volt távolságtartás közöttük. Már érinthette ez a beteg Jézust. És ezért ez a Jézushoz visszatérés, és ez a hálaadás, az ő megtérését jelentette, mert így kell megfogalmaznunk. Ez az ember újjászületett, emberré lett, ott, abban az eseményben. Mert Jézus így fejezi be a történetet, ezt mondta végül, a te hited megtartott téged, és ez a szó ott az eredetiben jelenti azt, hogy megszabadultál, megmentett lettél, örök életre, üdvösségre jutottál. Tehát 9-et Jézus visszahelyezett az ő hatalma által az emberi, a társadalmi, vallási közösségbe. De mi történt velük? Csak ott szűnt meg számukra a távolságtartás. És egy megmaradt, az Istennel megmaradt a távolságtartásuk. De ez a hálaadó, ez az Isten dicsőítő, és még ráadásul samáriai, tehát a nagyon távolságtartásban élők közül való, többet nyert. Közösséget Istennel, közösséget Jézussal. És ennek a samáriainak ezért nem csak a teste gyógyult meg, hanem a lelke is. Nem csak testi áldást kapott, hanem lelki áldást is. A testi áldás a 9-nek mulandó volt, mert egyszer, később valamikor biztos, hogy eljött számukra újból egy halál közeli és halálba vívő állapot. Tehát ők csak mulandót nyertek, de ez az egy, ez örökkévalót nyert, mert ő is később valamikor fizikailag meghalt, de a lelke már élt. Mert megtartatott, mert üdvözült, mert megszabadult. És ezért ez az ember teljesen meggyógyult. A teljes ember gyógyult meg. Jézus 10-et akart üdvözíteni, egész biztos. De csak egynek adhatott üdvösséget, annak, aki nem felejtett el hálát adni, aki nem felejtett el Jézusnak hódolni, az életét odaadni, kiszolgáltatni, leborulni előtte. És Jézusban, itt az úrvacsorában el van készítve mindannyiunk számára. Mindannyiunk számára. A szabadulás, a bűnbocsánat, az üdvösség, a teljes gyógyulás. El van készítve. Mert hisszük, hogy Jézus itt van köztünk. Megígérte. Ahol ketten vagy hárman a nevében összegyűlnek, ő jelen van. Jézus ma itt jelen van. Fog-e csoda történni? Velünk, bennünk. Hogyan kaphatjuk meg? Ha azok között leszünk, akik hálát adnak Istennek, akik dicsőítik Istent az ő áldásaiért, hangos szóval is, ha kell, majd kinn a mindennapi életben is, ha kell, és Jézus előtt leborulva köszönik meg a meg nem érdemelt kegyelmet. Akkor van szabadulás. Tehát, mert történet üzenete számunkra ez, kiáltsunk hittel Jézushoz kegyelemért, engedelmeskedjünk bizalommal Jézusnak mindenben, és dicsőítsük Istent az ő áldásaiért, és a hálaadás teljes gyógyulást fog a mi számunkra is hozni, mert Jézussal közösségbe kerülhetünk. Lehet, hogy a járvány miatt egymás között fizikai távolságtartásban kell még maradnunk egy darabig, de Jézushoz egészen közel kerülhetünk. Már ma, már most, és minden nap a világ végezeteig. Adja Isten, hogy ez így legyen. Amen. A 466. dicséretünkkel válaszoljunk az ige üzenetére. A 466-os énekünk első két versét énekeljük. Az első így kezdődik. Rád tekint már hitem. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma szóltál hozzánk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, és ezért mi kiáltunk te hozzád, kegyelmedért, légy irgalmas hozzánk, és gyógyítsd meg a mi életünket, hisz te látod, hogy a bűn, hogy összetört bennünket, és milyen sebeket ejtett rajtunk a bűnös élet. De köszönjük, hogy beléd vethetjük reménységünket, hogy légy irgalmas hozzánk. És könyörülj rajtunk abban is, hogy mindig engedelmeskedjünk a te ígédnek, hogy sose válogassunk az ígékből, hanem mindig, amit te mondasz, megtegyük. Ne okoskodjunk, és ne akarjunk bölcsebbek lenni nálad, hanem mindenkor fogadjuk el a te szavadat. Az engedelmesség lelkével támogass minket, és add, hogy hálás lehessen a mi szívünk is minden te jó ajándékaidért, a gondviselésnek ajándékaiért, a mindennapnak apró csodáiért is, hogy meglássuk azokat, hogy mindenkor neked legyünk hálásak, hogy ne veszítsük el hálátlanság miatt a tőled kapott kegyelmet, hanem sokkal inkább megszaporodjon rajtunk a te áldásod, így vezess minket hálás szívű életre. Imádkozunk te hozzád, Jézus, hogy könyörülj a betegeken, mert te tudod őket meggyógyítani, aki sebeidben magadra vetted, ami erőtlenségeinket és fájdalmak férfia lettél, és így van megírva, hogy a te sebeidben gyógyultunk meg. Mutasd meg ma is a te hatalmadat itt egy gyülekezetben, és mindazokon, akik akár kórházban vannak, vagy otthoni beteg ágyon sínylődnek, dicsőítsd meg ebben is a te nevedet, hogy ma is gyógyítsz. És imádkozunk te hozzád a gyászolókért, légy irgalmas hozzájuk, hogy túlássanak a láthatókon, és megragadhassák az örökkévalóság ajándékait, a te keresztedben kapott bűnbocsánatot és az örök életet. Mert te Jézus feltámadtál, te győztél a halál felett, és nem a halálé az utolsó szó, hanem a tiéd, aki élsz és uralkodsz mind örökké. Imádkozunk a mi egész népünkért, adj kegyelmet a mi népünkre is, hogy sokan megismerhessenek még téged, mint személyes megváltójukat, megtérve, újjászületve, Isten gyermekeivé lehessenek. Imádkozunk azért is, hogy bizonyságtevő életünkkel mi segíthessünk tereát figyelni, hozzád megérkezni a körülöttünk élőknek, így használj bennünket, hogy szolgáló életünk lehessen a te nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunk előtt, ami magunk személyes imádságát, csendben, és tárjuk oda a mi Urunk elé a mi szívünket. Most pedig mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat, ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjátok az áldást, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.